Folytassuk műsorunkat. Egyáltalán nem várt módszerrel alkotott, jövőbe mutató technológiájú és stílusú autót a francia DS. Vagyis a kevesebb, mint egy évtizede a Citroën prémium márkájának szánt és valódi avantgárd stílust képviselő automárka. Az 1950-es évek kultikus francia autótervezési eleganciáját idéző, de mai gyártási filozófia nem merül ki a modern művészeti alkotásban és a kifinomult technikai csemegék házasításában. A DS immár messze túllépett az átlagos autógyártási technikákon. Legújabb modelljük, amely az első tisztán elektromos platformon jármű a teljes Stellantis istállóban Európában, példátlan módon a technológia, a fizika és a művészetek egymásra épülésével jött létre. És ez nem vicc. A formabontó DNS-ű legújabb modelljük a DS numero 8 nevet kapta, amit egyébként úgy írunk, hogy DS NO 8, megelőlegezve ezzel a márka jövőbeli modellpalettájának irányzatát. A DS numero 8 az első autó valószínűleg az egész világon, amelynek művészi szintre emelt formatervezése szó szerint a karosszéria minden nézetcentiméterre ható fizika törvényeivel összhangban készült, természetesen az energiatakarékosság és a környezetvédelem jegyében. Az új modell azon túl tehát, hogy megdöbbentően stílusos, elegáns és futurisztikus, ugyanakkor a fizikát komolyan vevő SUV kupé formai megoldásai igazolható plusz hatótáv kilométereket nyernek utazás közben. A felszereltségtől függően akár három motoros és négy kerékhajtású járművel simán megtehető 750 kilométeres, a VLTP-n bizonyított távolság, sőt talán egyedül játszik jelenleg a villanyautóligában a maga 500 kilométeres töltés nélküli autópályás hatótávjával is. Döbbenetes és eddig szokatlan információk következnek az elektromos autók világából Kanalas Gergelytől, a DS Automobil magyarországi márkaigazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Csak hogy még világosabb legyen a Felcomban idézett művészetek és a fizika kapcsolata, el kell mondanom még, aztán nálad a mikrofon, hogy folyamatosan arra hivatkozik a gyár a bemutatón, hogy ilyen négyzetdeciméternyi, amolyan négyzetdeciméternyi nyereséget értek el különböző formai megoldásokkal, és ezt kilométerre is lebontották, hogy lámlám, ha ezt megcsináltuk, akkor ez most 3 kilométerre növelő hatótávot, lámlám, a másik az meg 8 kilométerre az autópálya hatótávot. Tehát kiszámolta a gyár, hogy a formai beavatkozás és a stílus mennyire növeli a hatótávot, döbbenetes.
Igen. Nem lehet könnyű feladat végül is, különösen egy villanyautó tervezésnél az, hogy az aerodinamika kiszolgálása mellett az elegancia is megmaradjon. Tehát ez volt az egyik nagy kihívás, és egy elég egyedi formaterv született, és ahogy mondtad, a rengeteg apró aerodinamikai újítás kapcsán ez kilométerekben plusz 60-at jelent. Tehát összességében így jön ki ez a VLTP szerinti 750 kilométeres hatótáv ezzel a sok kis finomsággal.
Na hát ezeket majd időnként azért említsd már meg, hogy most ez is egy fizikai törvényszerűségnek köszönhető meg az is, de először még annyit a modell formájáról, hogy hát egyébként is a DS autói fantasztikusak, ugye most már van talán DS3, DS4, DS7 igen. És DS9, ugye?
A 9-es az most gyakorlatilag leállt, és ez az autó lép a helyébe.
Viszont mindegyik a maga nemében páratlan elegánsnak számít. Na most ez az autó ezeken mindegyiken túltesz. Mondhatom azt, nem tudom, nem sértése nektek, hogy az autó profilból féloldalt nézetben teljesen a TT kupé és a Bentley klónja.
Nem sértés, dehogy.
Fantasztikus autó. Tehát ez az igazi elegáns, ez a 007-es ügyrök is megirigyelhetné. Szóval igen. Az autó formája fantasztikus, hátul nézetben is nagyon érdekes. Egyébként nekem egy korabeli C5-ös fenék és egy Honda keverékére emlékeztet. Az egy kicsit más stílus, mint az eleje, viszont az, hogy a fényen játszik a cég, az is egy páratlan dolog. Most már elég sok autón látok egyébként világító orrészt, meg hátsó igen. részt, de ez nem olyan. Ez egy egyedi.
Igen.
Na halljuk akkor, hogy mit látsz ebbe az autóban.
Igen, talán, hogy elhelyezzük úgy kategóriában, vagy méretekben 4 méter 80 centi, tehát ez egy hosszú, ez egy tényleg egy nagy kategóriájú autó, 1 méter 90 széles, tehát egy impozáns autó az úton. Ugyanakkor egyszerre limuzinos, kupés, mégis az az érdekes, hogy ötajtós valójában felnyílik a teljes hátulja, tehát egy ilyen crossoveres megoldás az egész, de mindenképp egy nagy, elegáns autóról beszélünk.
Végre nem egy sima mezei SUV, egy SUV, igen. hanem egy limuzinos.
Egy limuzinos autó, egy pici SUV jelleg talán annyiban van, hogy a klasszikus limuzinokhoz képest talán egy picivel magasabban áll ez az autó, de mégsem tűnik SUV-nak, azt gondolom.
Hát annál is inkább, mert a légelási tényezője 0,24-es, igen, ami páratlan.
Kiváló. Egyébként. A villanyautóknál eleve azért sok jó légellenállású konkurens van, de ez most az élvonalat képviseli.
Beszéljünk akkor a kocsi külső formai jegyeiről, hogy hogyan alakították ki a gyáriak, hogy művészi legyen a munka, de mégis megfeleljen a fizikai sajátosságoknak, hogy tényleg kilométerenként lehessen hatótávot nyerni.
Igen, egyébként mi egy kicsit bosszankodtunk is itt a magyarországi importőrnél, hogy késik az autó, nem jön, de egyébként ennek az volt az oka, hogy tovább finomították az aerodinamikát, az volt a cél, hogy a csoporton belül a legjobb hatótávot nyújtsuk. Most végül bemutatták decemberben, és itt a külsőre kérdeztél rá, több érdekesség van, amellett, hogy beszéltünk a méretekről, az autónak az az egyik érdekessége, hogy egy kontraszt, formai kontrasztra épül. Ha megnézzük az elejét és a hátulját, éles vonalak alkotják. Ezt hangsúlyozzák a menetfények is, amelyek ugye függőlegesek. Viszont az oldalvonalak ilyen kicsit nyújtottabb, elkentebbek, rejtett kilincsek, ott viszont nem az éleket látjuk, és a kettő ad egy nagyon érdekes kontrasztot. Amit tovább fokoz az, hogy a karosszéria kétszínű is lehet, opcionálisan. A gyári fotókon ugye egy ilyet látunk.
Mondhatnám, mint egy Maybach.
Hasonló stílusban, ugye nem csak a tető és a hátsó traktus fekete, hanem a motorháztető is fekete, ugye ennek van egy sajátos íve. Egyébként érdekesség, hogy egy olyan technológiával festik, fényezik, amely gyakorlatilag kiküszöböli a káros üvegházhatású gázokat, tehát még erre is odafigyeltünk, de egyébként ettől is lesz ennyire elegáns, ettől a két tónustól. És ugye utaltál az autó elejére, nehéz ezt ugye így képek nélkül elképzelni, de képzeljük el úgy, hogy az autó eleje egy plexi mögött gyakorlatilag egy megvilágított design elemet kap, amiben benne van a logó, és sok-sok függőleges kis vonal, és ezek, amikor felgyulladnak, ezek határozzák meg az autónak az arcát, vagy az egyéniségét.
De a vonalon kívül van egyéb is, tehát automatikusan lamellák, mozgatható lamellákat kapott az autó, nem csak az orrán, hanem az autó több részén is.
Igen, ez is az aerodinamika érdekében történt, ezek ugye programozott mozgatású légbeömlők, fokozzák az autónak a hatótávolságát, ugye mindig ideális módon terelik a levegőt a karosszéria körül, karosszéria alatt.
Azt írja a gyár egyébként erről, csak itt innen próbálok idézni, hogy az aerodinamikai fejlesztések 15 négyzetdeciméter megtakarítást jelentenek a légellenállási tényezőben, és azaz 60 kilométeres hatótávot és 75 kilométeres autópálya hatótáv növekedést.
Igen, ez nagyon sok, és itt csak pár dolgot kiemelnék, az egyik ezek a lamellák, amelyekről beszéltél, a másik például az autónak a szélei elől, hátul ugye speciális, ilyen nagyon éles vonalakat látunk, ezek is hozzájárulnak ehhez a kiváló légellenállási együtthatóhoz.
A kerekek például, ugye azon is azt írja a gyár a kerék említésénél, hogy 5 kilométerrel növeli a hatótávot, a másik méretezésnél ott 6 kilóval kevesebb,
igen,
a súlya.
A hátsó azért spoiler is, ami ott van az autónak az ötödik ajtajánál, az is 12 kilométert ad hozzá a hatótávhoz.
Elképesztő. Nekem, ami nagyon bejön, mint egy nyújtózó oroszlán ez az autó oldalnézetből, ugyanis a kerekek eléggé előre meg hátra kerültek, azaz majdnem 3 méteres a tengelytárja. 2,9 méteres, ez egy nagy autó, nagy belső térrel. És hát a hasmagassága az 15 cm-nél kicsivel nagyobb, ami nagyon fontos, hiszen le van burkolva, és itt is nagyon fontos, ugye a 750 km-es hatótáv elérésében ez az egész.
Így van.
Ha beülünk az autó belsejébe, mit látunk? Én itt látok egy képet egyébként, ez döbbenetesen jól néz ki, nagyon letisztult az egész, és végre olyan autó, ami autószerű autó.
Igen, és teljesen egyedi lett. Engem egyébként belülről még jobban lenyűgöz, mint a külső. Nagyon letisztult, ugyanakkor nem mentek bele abba, amit most a legtöbb gyártó képvisel a hatalmas kijelző középen, akár álló, akár fekvő, hanem egy teljesen normál méretű, lebegni látszó érintő felület van középen, egy viszonylag kisebb műszerpanel, egy nagyon érdekes formájú kormánykerék mögött, a kormány formája X-et formáz.
Tehát a küllők X-et, igen, formáznak.
Bocsánat, igen. A küllők X-et formáznak, ez egyébként egy utalás a századelei luxusautógyártásra, és egy nagyon egyedi hangulatot adnak ennek az autónak. Ami még érdekes belül, hogy például a fém elemek, azok nem hagyományos ezüst vagy króm árnyalatúak, hanem az ezüst és az arany keveréke. És bizonyos kárpitoknál, például a barna bőrnél, ez egy fantasztikusan szép kombinációt ad ki ez a fémfelület.
Az egész autó belső terét síkokká határolják egyébként, az is tetszik, igen, benne, semmi faxni benne, hanem síkok vannak nagyon szép domborításokkal, és nagyon elegáns minimalista megoldással. Az egész padlótér is egyenes természetesen, és ugye megint visszajutunk a fizikához, hiszen a hasi burkolással például a gyár azt írja, hogy 3,5 négyzet deciméterre járul hozzá ennek a burkolásnak a légelási tényező javításához, ami 18 kilométeres autópálya használat, igen, növelkedést jelent.
Itt egyébként egy kulcsszó az egész autónál a nyugalom. Tehát a nyugalom ott is megjelenik, hogy ez a hatótáv félelem, ami ugye itt van a villanyautók kapcsán, az azért itt enyhül, hiszen ha valaki képes tartani a 120 km/órás sebességet az autópályán, akkor ez tényleg 500 km fölött tud menni. A nyugalom az utastérben is ott van, tehát ezek a fölösleges...
Ez az autópályás használat, igen, itt nagysebességű, mert egyébként pedig 750.
Egyébként 750. A nyugalom az utastérben is visszaköszön, tehát úgy mondtad, hogy olyan kiegyensúlyozott vonalak, semmi fölösleg, és az a megvilágítás is, amit látunk a műszerfalon, az is nagyon ki lett dolgozva, nagyon finom, kellemes a szemnek. Úgyhogy az egész autót áthatja egy ilyen zen érzés.
Egyébként még a méretekről annyit, ugye most hát tudjuk, hogy milyen a tengelytáv, és tudjuk a kocsi méreteit, de a csomagtér az is fontos, és ebben hallatlanul nagy a csomagtér.
620 literes.
És ráadásul, ha jól tudom, négyzet alakú, tehát jól, igen, pakolhatóvá, igen, válik, és teljes egészében megközelíthető az elektromosan nyitható ötödik ajtón keresztül.
Abszolút.
Nézzük a motorizáltságot. Elektromos autóról beszélünk, hát az sem egyszerű. Mondhatnám, hogy háromféle 100%-ban elektromos motorral lesz elérhető, 230, igen, 245 és 350 lóerős teljesítménnyel.
Így van, ugye ez a platform, amire ez az autó épül, ez a Stellantisnak az új platformcsaládja, abból is a közepes méret. Ez egyébként képes lenne fogadni akár plug-in hibrid hajtásláncot is.
Lehet, hogy lesz is belőle, mert olyan szép az autó.
Mi erre rákérdeztünk, de a DS tartja magát ahhoz, hogy ez az autó csak elektromos lesz. Három motorvariáns készült, ahogy mondtad. Elmondtad a teljesítményt, de az az érdekes, hogy a gyári teljesítményen felül rövid időre még plusz 30 lóerőt fel tudnak szabadítani, tehát az alap is akár 260 lóerő lehet, tehát mindegyikhez ez a 30 lóerő még hozzá jön, mondjuk egy intenzív gyorsításkor. De talán nem is a lóerő a lényeg, hanem mindig van kellő teljesítmény, szerintem a legkisebbnél is, hiszen láttuk, hogy 7,8 tized alatt gyorsul százra a úgymond a belépő változat is. Hát a két motoros az ugye...
Ez
az
a 350 lóerős.
Igen, az 5,4 tized alatt, ha jól emlékszem, tehát az már egy extrémebb teljesítmény.
Igen, 5,4 tized.
És a kettő közötti, ez az úgynevezett high range változat, az adja a 750 kilométeres hatótávot, az van a legnagyobb hatótávra optimalizálva.
Egyébként ugye kipróbálta a gyár még a tesztidőszakban ezt a kocsit, és az egyetlen járműnek bizonyult ebben a kategóriában, amely képes volt 450 kilométert megtenni Párizstól Lyonig, anélkül, igen, hogy meg kellett volna tölteni.
Igen.
Márpedig azért ez egy távolság és autópályás közlekedés mellett. Akkumulátorról tudunk-e valamit? Tehát milyen, ja igen, mi nagyon fontos az akkumulátor előtt, hogy a fogyasztása milyen, hogyha tudja a 750 kilométeres hatótávot közúton, vegyes fogyasztás mellett, vagy az autópályán 500 kilométer, akkor nagyon keveset kell fogyasszon.
Igen, hát ugye, mivel az autó friss fejlesztés, ezáltal a lehető legjobb energiahatékonyságra törekedett a márka. Ezek a hatótáv adatok, amelyeket kommunikáltunk, ezek már kipróbált adatok, tehát homologizált adatok, és ezekből kiszámolható ugye az autónak a 100 kilométerre vetített fogyasztása, ami a legjobbak között van.
12,9 kilowattóra. 12,9, ha beszorozzuk persze az otthoni villanyszámlával, akkor mellbevágó, azért 100 kilométerre azt mondja, nincs 600 forint.
Igen.
Nincs 600 forint, elképesztő. Igen. És volt szerencsém néhány elektromos autót már kipróbálni, és bizony az átlag elektromos autók 17, 18, 20, 22 kilowattórát produkálnak, ez 12,9 is egy brutál nagy
amper. Óriási a fejlődés ezen a téren is. Nem csak nálunk, tehát alapvetően a piacon is, de mivel tényleg ez egy nagyon friss fejlesztésű autó, így most ez jelenleg gyakorlatilag a legjobb potenciált tudja adni a villanyautóvásárlóknak.
A villanyautók általában ott véreznek el, hogy ha tudják is valamennyire a VLTP szerinti hatótávot, nem mindegyik produkálja a gyárilag megadott töltési sebességet.
Igen.
Meg ugye azt a teljesítményt sem, amit előírt a gyár. Nyilvánvalóan az a környezeti körülményektől is függ, meg sok mindentől. Lényeg az, hogy hőmérséklet például. Ez az autó mit tud? Úgy tudom, hogy 20-55% közötti töltési szintnél 160 kW-os maximális töltési sebességre képes.
Így van. Az autónak a hagyományos töltőről való töltése az gyakorlatilag...
A 11 kW-os, ha jól emlékszem, ugye a hagyományos AC töltő?
11-es, és opcióként lehet rendelni a 22 kW-os fedélzeti töltőt, villámtöltőről pedig ez a 160-as adat, ez helytálló, amit mondtál, de egyébként képes 200 kW-on is tölteni az autó.
Olyannyira, hogy 10 perc alatt 200 kilométeres hatótávot lehet beleplantálni a nagy kapacitású akkumulátor csomagba.
Igen.
Mit tudunk még az autóról elmondani, amit így most a hallgatóknak ugye nem látják az autót, azért mégiscsak
megint. Pár érdekességet elmondanék, és ugye nem beszéltünk a kényelemről, ugye tudjuk, hogy a francia autók mindig is a kényelemről voltak híresek, és a DS ebben mindig kiemelkedő volt. Nincs ez más, hogy ennél a numero 8-as modellnél sem, csak hogy egy pár példát mondjak. Limuzinokban nem találkozhattunk még például nyakmelegítővel. Ugye a kabriókból ezt ismerjük. Miért tettek ilyet a fejlesztők ebbe az autóba? Hát azért, hogy ugye azonnali hőérzetet generáljon, ugye a nyaknál melegít minket azonnal, ez az ülésekbe van építve. Kevés energiafogyasztással kellemes hőérzetet ad rögtön. A hátsó ülések is fűthetőek, szellőztethetőek, de például az első ülésnek az oldal támaszai, azok mindkét ülésnél állíthatóak, tehát hogy a lehető legjobban magunkra tudjuk igazítani őket.
Nekem legjobban a különleges Active Scan felfüggesztés tetszik, hiszen ez hozza az igazi egykori Citroenes limuzinos csúcs formát.
Igen, ezt a rendszert már ismerhetjük a mai DS modellekből, például a 7-esből. Ugye egy infravörös kamerával pásztázza maga előtt az autó az utat, és a másodperc tört része alatt képes a lengéscsillapítást keményebbre vagy puhábbra állítani, gyorsan, azonnal reagálva egy folyamatos, kényelmes futást ad.
Elnézést a hallgatóktól, furást hallanak, itt felújítás zajlik, sajnos nem tudtuk más időpontra tenni a felvételt, kénytelen fogjuk elviselni, elnézést kérünk.
Elnézést.
Még az, arról beszéljünk, ugye, hogy nem csak a infravörös és a lézeres látásmód különleges, hanem az éjszakai látásmódon is az autónak, hiszen akár 300 méteres távolságból is észreveszi a gyalogost és az állatokat.
Igen, a DS-nél mondhatjuk, hogy az 50-es évek óta, amikor ugye kijött az ős Citroen DS modell, a lámpákon, a fényszórókon különös hangsúly volt. Már akkor is ugye hiszen ha jól emlékszem, a 60-as években jött ki a kanyarkövető fényszóró a DS-nek az első komolyabb ráncfelvarrásakor. Itt is kanyarkövető fényszórók vannak természetesen a legújabb pixel LED technológiával, és hát ahogy mondtad, ez ugye az autók szemből, ha nézzük, nagyon egyedi fényforrásokat kapott, de ezek a mindennapokban is nagyon hasznosnak bizonyulnak.
Hát sorolhatnánk napestig egyébként, hogy mi mindent tud. Például fél autonóm vezetés felé egy nagyon nagy lépést tett ezzel a gyártó, sok mindent csinál magában már az autó, tehát nagyon-nagyon sok mindent tud. Érdemes kipróbálni, ha valakinek van rá módja. Már csak egy kérdés van, mikortól lehet Magyarországon megrendelni ezt az autót?
Megrendelni reményeink szerint tavasz, kora tavasz, valószínűleg akkor már beárazzuk az autót, de az első példányok csak június-július környékén fognak beérkezni az országba.
Így hasraütésre hány autót szeretnétek eladni?
Attól függ, hogy mikor érkezik be, hogyha ez ősz, akkor igazából nem sok időnk marad, tehát azt mondanám mégis, hogyha nyáron megérkezik, akkor szeretnénk egy 30 autót értékesíteni belőle még ebben az évben.
Nagy elektromos autóról beszélünk, és különlegességről. Igen. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Kanales Gergelyt, a DS Automobil magyarországi márkaigazgatóját hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádió kerül ugyanebben az időben, remélem akkor már véget ér a felújítás. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!